15. kezdődő és 21. versszakkal bezáródó szakaszban, tehát Máté evangéliumának 7. részéből a 15. versszakkal kezdődő szakasz, amely a mára kijelölt szakasz, ezt ülve hallgassunk meg, így szól ez. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájába jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket, vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét. Eképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és a tűzre vesztetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem minden, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Azon kezdtem többek között gondolkodni ezzel az ige szakasszal kapcsolatban, hiszen a Biblia olvasó és ismerő ember tudja, hogy ez a hegyi beszédnek a befejező szakasza, hogy egy kezdő oktatási programsor végén hogy lehet erről a dologról prédikálni. Hiszen a hegyi beszédben Jézus sok olyan dolgot mond el, amely dologgal kapcsolatban az emberek eligazítást kapnak, hogy mihez, hogyan viszonyuljanak, hogy éljék azt az életet, amely az úgynevezett hívő élet, de az, hogy meg tudjanak ítélni olyan dolgokat, amely dolgokhoz teológiai ismeretek, régi, hosszas stúdiumok szükségeltetnek, olyan erre kezdő emberek ráéreznek-e? Megértik? Meg tudják különböztetni? Vagy van benne valami olyan örökérvényű útmutatás, útravaló, amelytől az ember, vagy amely segítségével az ember el tud igazodni ezen a világon? Nagyon érdekes dolgot olvastam, most amikor ezen a szakaszon gondolkodtam, valaki elmagyarázta nekem, nem nekem, attól az írásában elmagyarázta, hogy hogyan válik egy fa gyümölcstermő fává. Én ezt sosem mindig tudtam, hogy oltani kell a fákat, de hogy ez hogyan működik, ezt mindig szent áhítattal és borzalommal néztem, mert nekem csak ágak, bogak vannak, és hogy abban hogy lehet eligazodni, hogy melyik ág merre megy, és hol kell metszeni, hol kell valamit lecsippenteni, én ezt sosem értettem. De a gyökerével kezdődik a dolog. És azt írja ez a gondolkodó, hogy a gyökér alatti rész az vad maradt, mert hisz az a vad növény, amiben ezt az oltást elhelyezik, vagy behelyezik, a vad állapotában tele van energiával, tele van növekedési kedvel, és hozza a hajtásokat, ontja a leveleket, csak egy dolgot nem tud gyümölcsöt teremni. És ezért a gyökér fölé beültetnek, most az egyszerűség kedvéért mondok valami ilyesmit, egy nemes másik fából vett oltványt, és onnantól kezdve a fölötte való rész elkezd gyümölcsöt teremni. Vad marad a növény, ha tetszik bizonyos összefüggések szerint, de van benne már valami olyan, amitől nemessé, amitől értékessé, amitől olyanná válik, ami hasznot hoz az ember, az ültetője, a gazdája számára. Bizonyára többen vagyunk ebben a teremben olyanok, akik szeretik a zöld növényeket, és nem feltétlenül csak a gyümölcs termés az, ami a növényt értékessé teszik a számára, számunkra, mert én is, ha nem hoz valami gyümölcsöt, akkor is szeretem, ha zöld, mert üde, megnyugtató jelenléte van, de a gyümölcsfa, ahogy az igénk ezzel foglalkozik, az azért lett ültetve, azért lett gondozva, azért foglalkozott vele a gazda, hogy gyümölcsöt teremjen. Van egy másik történet, példázat a Bibliában, amikor kijön a gazda és egy fügefát meg akar nézni, és gyümölcsöt akar róla szedni. De oda megy, és a fügefán semmi nincs. Kell tudni a fügefáról azt, hogy a fügefa az a növény, vagy az a gyümölcsfa, amely az ő otthonában, ahonnan való, minden évben hoz gyümölcsöt, és sohasem lehet hozzá úgy oda menni, hogy ne lenne rajta gyümölcs. És akkor a gazda mérges lesz, és azt mondja, vagy nem lesz mérges, nem tudjuk, de minden esetre eldönti, hogy értelmetlenné válik ez a gyümölcsfa. Nem hajtja végre azt a feladatot, amit szántak neki. Szól a vincellérnek, vág ki. Ne foglalja a helyet. Ültessünk másikat. Biztos ismerjük a példázatot, a vincellér még szól a gazdának, még egy évet várjál. Hagy kapálgassam és hagy trágyázzam, hát ha fog gyümölcsöt hozni. Na hát ezen bevezető után, és még egy messzési tudományt hagy mondjak el, legalábbis elméletben, amire most figyeltem fel ennek a résznek a tanulmányozása során, hogy kétfajta metszés van. Ugyanis a beoltott rész alól újból hatalmas energiával kezdenek jönni az úgynevezett vadhajtások. És óriási energiával törnek elő, törnek a felszínre. Akinek van fája, vagy látott fát, az már biztos észrevette azt, hogy sok esetben ilyen vadhajtások jönnek egészen alulról, azon szár alól, ahonnan jön a nemesebb, a gyümölcshozó rész, az alatról fölfelé törnek a vadhajtások. Ezeket kivágja a jó gazda, de nem csak ezekkel foglalkozik, hanem a gyümölcshozó résszel is foglalkozik, mert azt meg megmetszi. Levagdalja róla azt, ami nem odavaló, hogy még nemesebb termésre serkentse ezt a növényt. Amiről visszakanyarodva az eredeti példámhoz, amiről szól ez az ige, az valami olyasmi, amit nem mindig tudunk észrevenni, nem mindig tudunk vele bármit is kezdeni. Itt termésről van szó, terem a növény, csak a jó fa jó gyümölcsöt terem, és a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem, tehát termés van, hozza a neki szánt feladatot, akár ha tetszik hozamot, de arra bátorít Jézus, tessék megvizsgálni, vajon milyen gyümölcs az, amit fogyasztasz. Vagy menjünk tovább, milyen gyümölcs az, amit a te életed hoz. Lehet, hogy rólad, rólam szól ez a példázat, hogy nem értelmetlenül ültetett a gazda, és lehet, hogy éppen a harmadik évnél jár, és megnézi, milyen gyümölcs bontakozott ki a te életeden, életeddel kapcsolatban. Az elődi meg ezt a példázatot, hogy Jézus arra hívja fel a figyelmét a hallgatóknak, menjetek be a szoros kapun. Azaz, felhívja a figyelmet arra, hogy kétféle módszerrel lehet közlekedni ebben a világban. Az egyik egy rögösebb út, amit ő szoros kapunak nevez, mert azon nem lehet akárhogyan átmenni, ott bizonyos kompromisszumokat kell kötni, mert hogyha át akarok menni a túloldalra, át akarok menni azon a kapun, akkor lehet, hogy bizonyos dolgokat le kell pakolnom a hátamról, vagy a ruházatomból kell valamit otthagyni, vagy a hátizsákomat kisebb hátizsákká kell tennem, mert nem férek be egyébként a kapun. Van egy másik közlekedési mód, ahol bármivel tudok közlekedni, akármilyen dolgokat tudok hordozni és vinni, mert elférek azon az úton. Nem olyan régen, rövid idővel ezelőtt egy olyan korombeli illetővel beszélgettem, akinek a gyerekei éppen útra keltek, és ott jártam, amikor bepakoltak a kocsiba, és mosolyogva mondta, hogy hát elképesztő, amit ezek a mai fiatal szülők bepakolnak a kocsiba. Elmennek két napra, és kirámolják az egész házat, kocsi roskadozik a sok cucctól, és hát úgy elkezdtünk ezen mosolyogva gondolkodni, hogy amikor mi mentünk, akkor hány ruhát, hány cuccot, hány táskát kellett megpakolni, nyilván ilyenkor a gyerekek is szeretik a kedvenc játékaikat elvinni, vagy azt a párnát, amin alszanak. De igen, hajlamos arra az ember, hogy elmegy egy rövid időre, és maga után húzza azokat a cuccokat, ruhákat, amire az ég adta világon semmi szüksége nem lesz, de hát ha jó lesz majd akkor, amikor oda jutok, és cipekedik, kínlódik, rángatja, húzza, leszakad a bőrönt füle, kitörik a bőrönt kereke, de viszem, mert biztos, hogy szükségem lesz majd arra. Nem így van az élet útján is, bocsánat, hogy egy ilyen banális példát hozok, de hogy igen, cibálom, húzgálom a bőröndömet, már régen le kéne raknom dolgokat, de vagy lustaságból, vagy kényelemből, vagy mert félek attól, hogy mi lesz, ha én azt leteszem. Húzom, vonom, botorkálok, fogy az erőm, és nem jövök rá, hogy a szoros kapun nem úgyse fogom tudni bevinni, nem fér be, le kellene rakni, nem kéne cipelni. Vajon hogyan gondolkozol az Isten dolgairól, aki gyümölcsöt akar adni, egyfelől azt szeretné, ha gyümölcshozó lenne az életed, megnyesegetne olyan ágakat, amelyek a gyökér fölötti termő ágak, hogy arra ösztönözzön, minél több gyümölcsöt terem, a vadhajtásokat kivágja, vagy hiába próbálkozott az oltással, hiába értetted meg, hogy az Úr Jézus Krisztus drága vére elrendezett mindent. Ha tetszik, beoltatott a te életedbe titkos módon. Nem tudja azt senki megmagyarázni, hogy hiszed-e, hogy Jézus Krisztus meghalt érted, és a te életedet meg akarja változtatni, hiszed? Akkor engedd, hogy elvégezze azokat a gyümölcstermő metszéseket, amelyek segítségével a szoros kapun is átfér. Nincs szükség 600 ezer gurulós bőröndre, hátizsákra, ruhás szekrényre, amit hordárok cipelnek utánat. őrizkedjetek pedig, mondja az Úr Jézus, azoktól, akik mindig csak megnyugtatnak titeket, hogy ez így jól van. Akik nem mondanak kritikát, ha megkérdezitek tőlük, hogy hogy is van az örök élet kérdése, elmismásolják, és azt mondják, hogy csak legyen nyugodt az örökkévaló Isten olyan nagyvonalú, hogy beenged, ha akar, nem kell neked ehhez semmit tenni, csak húzzad, vonjad, ráncigáld magad után mindazt, amit eddig jónak gondoltál. Természetesen, ha megtiszteled kérdéseddel azt, aki erre válaszolni tud, az ő bűne, ha nem hívja fel a figyelmedet arra, hogy változtatni kell. Engedni kell, hogy a mester nyesegessen. Az az értelme ennek, hogy termőhozó, örvendező, gyümölcstermő életed legyen. Van egy másik igehely, amire most figyeltem fel, pedig ezerszer olvastam már, sőt, többször prédikáltam is róla, de egy nagyon érdekes összefüggésbe került ma elém ez az ige. Ez a Galácia levélben van, ahol arról gondolkozik Pál apostol, hogy mi az, ami a lélek gyümölcsei közé tartozik, és mi az, ami pedig nem a lélek gyümölcse, és felsorol egy csomó gyümölcsöt, és nem úgy, hogy a léleknek gyümölcsei ezek, hanem egyes számban. A léleknek gyümölcse. Kettős pont, és elkezdi sorolni. Szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szelídség, jóság, és nem többes számban van, hanem egyes számban. És azon kezdtem el gondolkozni, nagyon érdekessé vált nekem ez az ige, hogy hogy lehet szeretetről beszélni, ha nincs benned békesség, vagy hogy lehet békességről beszélni, ha nincsen szereted benned, vagy van benned szereted, de nincs hosszú tűrés, vagy nincs jóság. Ó, milyen izgalmas dolog ez. Terem valamit a gyümölcsfa kívülről, úgy tűnik, mintha gyümölcs lenne, odamész, beleharapsz, és legszívesebben a kukába hajtanád rögtön, mert nincs zamata és nincs íze, hanem ilyen kis apró, majdnem vad, egy almafa jutott eszembe, ami tele volt mindenféle apró kis almácskákkal, roskadásig terem, hozta ezeket a kis apró almácskákat, de nem lehetett jó ízűen enni belőle. Úgy érzed, hogy ott van a szeretet benned, van hosszú tűrés, békesség, jóság, szelítség, szeretet. Mert ha ez nincs együtt, akkor lehet a gyümölcsről beszélni. Lehet arról, hogy az én életem gyümölcstermő élet, ha valakivel találkozom, szinte megkívánja, hogy egy ilyenfajta életet éljen ő is. Hát a gyümölcstermés az valami ilyesmi. Van kisugárzás annak a fának. Az ember nem bír elmenni úgy a fa mellett, hogy oda ne menne, ha nem is takítja le a gyümölcsöt, de legalább megcsodálja. Micsoda szép gyümölcs van rajta. Jézus nem hajlandó abba a játékba belemenni, hogy ezt még nem érti az ő hallgatósága, hanem elmondja és szívükre helyezi, innentől kezdve az ő felelősségük. Vizsgáld meg, mert sokan báránybőrbe bújt farkasok, akiknek a nyomán, meccsése nyomán lesz valamiféle gyümölcsnek nevezett dolog. De Jézus Krisztus arra akar bátorítani, hogy a te életed jó gyümölcsöket hozzon. A gyümölcs nem feltétlenül a magad számára hasznos. Akkor hasznos, hogyha annak más is örvendezik. Isten áldjon meg mindannyiunkat engedjük, hogy ő nyesegessen. Vágja ki mindazt, ami a beoltás alul jön és törekszik előszüntelen, de engedjük azt is, hogy megmetsze, ami meg következtében jobb, szebb, értékesebb gyümölcs lesz az eredmény. Amen. 247-es ének első verszakát énekeljük. 247-es ének így kezdődik, ennek az első verszakát fogjuk most elénekelni. Mi drága nekünk ez a jó hír, mi édes örömteli zeng. 247-es ének első verszakát énekeljük.
Az én emlékezetemre nem akar más az Úr, mint az, hogy az ő oltása, amitől a mi életünk megváltozhat, különösszerű, értelmes életet hozzon elő. Ezt készítette el az ő halálával. Hogy változik csak mindenki, emlékezünk erre nagy áradással és örömmel, hogy az Úr mindent elkészített, innentől kezdve nekünk csak el kell fogadni az ő szeretetét és jóságát. Aki részt kíván venni az Úrnak vacsorájában, a helyi ágyban fel.
Édesatyánk, ahogy jutott a borból és kenyérből mindenkinek, úgy jut,
a te ingyen kegyelmedből mindazoknak, akik kérik és várják te. Ezen békességetek és az Úr legyen veletek. Amen. Foglaljuk.
Hirdettük már alkalmainkat, még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az idén az augusztus 20-ai csendes napok nem Nyíregyházán lesznek, hanem kivételesen Budapesten a Békás-megyeri gyülekezetben, úgyhogy mindenkit szeretettel bátorítok, könnyebben elérhető most a pesti helyszín miatt a csendes nap, úgyhogy jó szokott ez lenni, lelkileg felindulunk és feltöltekezünk. Talán lehet úgy készíteni a programjainkat, hogy ezen részt tudjunk venni. 20-ával zárul, ha jól emlékszem, ez vasárnap és péntek este 6 óra kezdettel indul, tehát péntek este 6-tól, szombaton egész nap és vasárnap délig tart, így tehát a vasárnap Isten tisztelet majd 20-án nem itt lesz, hanem közösen a Békási gyülekezettel, Békás-megyeren. Van-e valakinek kérdése, nem csak a Békási gyülekezettel, mert ilyenkor az egész országból együtt szoktunk venni, de most azon a helyszínen. Van-e valakinek kérdése, említeni valója, vagy valamilyen kritikai észrevétele? Megjött az újság, e-havi újság, akit érdekel, a hátsó asztalról vihet.
Akkor azt mondom, hogy ezek az egyszer ennek a szín, én tudom, hol van neve, hogy nem tudja, hogy a többet.
Előtte fogom mondani belőle, jó, pontosan vele szírva, hogy lehet oda jutni, de nagyon jó a gondolat.
Jó, jó.
Nagyon jó. Hadriánus és Királyi kutya sarkán van, egy Békás-megyeri lakótelep, Szentendrei út melletti lakótelep, fent található ez a templom, a Királyok útja és a Hadriánus út sarkán van ez a templom. Egy busz végállomás. 134-es busznak a végállomáson, ha ezt valaki tudja, nem tudom mondani, hogy ül a hely. Árpád hittől, hát addig meg metróval el lehet menni. Annak a végállomása. Én nem nagyon közlekedem buszra, úgyhogy ez a legrövidebb? Na, akkor köszönjük a felvetést, már meg is volt, de majd akkor mindig elmondom. Nem tudom, két verszak van még a... A harmadik és negyedik verszakát énekeljük a megkezdett éneknek, az utolsó verszakot majd az áldás után záró énekként fennállva énekeljük.
Thank you.
őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő arcát, te rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát, te reád, adjon békességet neked. Amen.